Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban egy szabadúszó vállalkozóval beszélgetek, és ez a definíció sokkal inkább életfelfogást, életmódot jelent, mint jogi státuszt. Látszólag hirtelen és bátran hoz életfordulatokkal járó döntéseket is, de nem hebehúrgyaságból vagy érzelmi felindulásból, hanem azért, mert ahogy mondja, nagyon hisz a védőháló nélküliségben. Azt vallja, ha biztonságra játszana, ma nem tartana ott, ahol. És mi motiválja? Az idő, a saját magának megteremtett idő, ami neki többet jelent, mint a magasabb bevétel. Mert számára az az öröm, hogy élhet, hogy megélheti az életet. Mai vendégem Kárpáti Judit.
Sziasztok!
15 éve vagy vállalkozó, mégpedig egy hirtelen döntésből fakadóan. Mi volt ez a hirtelen döntés?
Talán nem is volt olyan hirtelen. Megfontolás volt mögötte. Abban a korban voltam, amikor az ember már gyereket szeretne, és amikor elképzeltem, hogy én hogy leszek anya, akkor nem szerepelt közötte az a kép, hogy elkéreckedem a munkából. És ez annyira erős volt, ez az elképzelés, hogy én nem szeretnék elkéreckedni, hogy eldöntöttem, hogy akkor nem fogok munkahelyen dolgozni, hogy saját magam ura leszek.
Miért zavart téged az, hogy el kell kéreckedni? Ezt általában munkahelyen természetesnek veszik.
Bár addigra már 11-12 éve multinacionális cégeknél dolgoztam, soha nem voltam az a klasszikus munkavállaló alkat. Akár mondhatnám azt is, hogy én voltam a vállalati bajkeverő.
Ez mit jelent?
Azzal együtt, hogy nagyon úgy gondolom, hogy jól végeztem a munkámat, de nem kérdések nélkül, és nem a parancsokra vagy a kérésekre gondolkodás nélkül reagálva. És amikor én ezt eltökéltem, hogy nem szeretnék többet munkáján dolgozni, akkor én azt hiszem, hogy már tudtam, hogy amit összeszedhettem ezeken a helyeken, azt én megtanultam, és készen állok arra, hogy a saját eredendő szabadságvágyamat megéljem, és azt az autonomitást, amivel egyébként valószínűleg születtem, vagy amit magamba szívtam otthon.
Azt mondtad, hogy kérdéseket tettél föl. Megint azt kérdezem, hogy önmagában ez egy természetes dolog a munkahelyen, a proaktivitás jelének tekintik, aktív munkavállalónak, tehát ez nem egy katonai rendszer, egy vállalat.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy már a válaszokra sem voltam elég kíváncsi. Ez azt jelenti, hogy készen álltam arra, hogy azt, ami az én utam, azt most már végre megkezdjem. Tehát az, hogy előtte 12 évig három különböző munkahelyen dolgoztam, nagy cégeknél, a legnagyobbaknál. Rögtön az első munkahelyem a Hung Expo volt, ahova úgy kerültem, hogy újságíró szakra jártam, és emlékszem pontosan, hogy a olajfestékes falra ki volt rakva egy tacepaó, ahol sajtóreferenseket kerestek. Abban az időben lett kereskedelmi televíziózás, és mindenki kereskedelmi tévébe vagy rádióba akart menni dolgozni, vagy írni akart magazinoknál, újságoknál. Én egyiket se éreztem annyira a magaménak, ugyanakkor mégiscsak ennek a közelébe akartam maradni. Kerülgettem, azt mondhatom 12 évig az írást, meg azt, hogy én azzal foglalkozok aztán, amivel ma. És ez a Hung Expo hirdetés, ez magába hordozott nagyon sok mindent, hogy én ott sok mindent tanulhatok.
De csak gondoltad?
Ezt csak gondoltam. Ezek az ösztöneim voltak, amit lehet, hogy fogok még emlegetni, mert én nagyon sok mindent az ösztöneimre hagyatkozva tettem eddig életemben, és elég sok mindenki közül, de kiválasztottak és felvettek. 19 különböző kiállítás volt ott, ami azt jelenti, hogy azok különböző iparágak. Olyan volt, mint egy iskola, mint hogyha megtanulnék ott hirtelen nagyon sok mindent, nem csak a munkáról, hanem magamról, a készségeimről. És egy nagyon jó közegbe kerültem, ahol volt olyan kollega, aki hajlandó volt tanítani, aki a legjobb módon terelgette ezt a 21-22 éves énemet, és egy olyan főnök, aki meglátta bennem azt, ami érdekes, ami miatt engem olyan odavett. Inas évvel kezdte, elmondom, mert ez szerintem nagyon fontos. Engem arra tanítottak otthon, hogy bírjam ki egy kicsit, tanuljak, nézzek körül. Ezek az inas évek, ez a 2-3 év, amit eltöltöttem, ez pontosan ezt adta, és amikor azt éreztem, hogy tovább ez engem nem szolgál, fiatal vagyok, mennék, akkor védőháló nélkül, ahogy általában mindig szoktam, kiléptem. De valahogy soha nem kételkedtem abban, hogy aztán majd megtalálom azt, ami a következő lépés, és ez így is lett egyébként. Elég nagy váltás volt, mert a filmiparban landoltam az Intercomnál, ami akkor a fénykorát élte. És hát akkor jöttek a filmes évek, 4 év. 4 év az Intercomnál, sajtómenedzserként, megint teljesen más tanulás.
Mit kell ezzel érteni?
Hogy így kérdezed, azt mondhatom, hogy ez mindig párhuzamosan futott egy iparág, és én magam. Hát minden egyes helyen magamról is rengeteget tanultam, illetve futott egy másik program, amiben néztem magamat, hogy ebben hogy működöm, én ebből mit tanulok, én hogy fogok tudni ebből a saját magam hasznára profitálni, aztán később valahogy egy ilyen harmadik szem ezt mindig figyelte, ebből mi az, ami majd az enyém lesz.
És amikor kiléptél a Hungexportól, akkor ez a szem mit mondott? Mitől bátorodtál ennyire fel? Hogy egyszerűen kisétálsz az ajtón úgy, hogy nem tudod, hogy hova jutsz.
Ez egy nagyon jó közeg volt. Egy olyan közeget képzelje el, ahova bekerültem, és egyből megkaptam a Konstrumát. A Konstruma az az építőipar legnagyobb kiállítása volt, és még a mai napig is az. Egy rettegett Iván nevű projektvezetővel, akivel senki nem akar dolgozni, gondolták, hogy a kisnőt akkor bedobjuk a mélyvízbe, én nem tudtam, hogy félni kell, úgyhogy nem féltem. És akkor abból én nagyon sok önbizalmat merítettem. Ott az egy olyan közeg volt, ahol a sajtófőnökök azok olyan nevek voltak, mint a Hardi Mihály, vagy az Albert Györgyi, aki a Budapesti Nemzetközi Vásárnak volt a sajtófőnöke, és minden nap, amikor véget ért a 10 napos kiállításnak egy-egy napja, akkor elmentünk a városba inni. És akkor vele egy csomó más embert ismertem meg. Általa szereztem például egy munkát a munka mellett, és akkor itt már az újságírásra kicsit átvezettem ezt, mert beültünk inni, és ott volt egy ember, aki az ő barátja volt, és keresett valakit, aki olvasó szerkesztője lesz a Budapesti Iparkamara lapjának. Én azt gondoltam, hogy erre én alkalmas lehetek. És akkor én ezt elvállaltam.
Tudtad, hogy mit jelent az olvasó?
Hát nem, fogalmam kellett, sem volt. Tehát jártam ugyan újságíróiskolába, ezt tanultam, de mivel 10 éves korom óta írtam, én úgy gondoltam, hogy biztos felfedezem a hibákat, ezt képzeltem erről. És akkor lett egy mellékállásom, hozzáteszem, onnantól kezdve mindig volt. Tehát minden munkám mellett volt valamilyen másik munkám.
És ez miért volt egyébként?
Nem tudok ez neked erre jó? Egészen pontos választ adni. Én azt hiszem, hogy ez valami otthonról hozott tetrekészség. Hogy mindig keressük meg a lehetőséget, használjuk ki a lehetőségeket.
De milyen nagyon aktív családban öttél fel?
Nem az aktívság erre a jellemző. Egy szót mondok, amit nem olyan rég fedeztem föl, és ami jellemző arra a háttérre, ahonnan jövök, hogy életfegyelem.
Na csak, ez mit jelent?
Készülni arra, amire nem tudjuk, hogy készülhetünk-e. Én zsidó vagyok, ez a hátterem, és ezt hozom otthonról, hogy készülni kell a kiszámíthatatlanra, dolgozni kell, meg kell tenni, amit lehet, tervezni.
Na várj, egy picit azért ez a vállalkozások életében ez elég izgalmas, hogy készüljünk a kiszámíthatatlanságra. Ez hogy néz ki? Hogy lehet felkészülni arra, ami kiszámíthatatlan?
Arra kell készülni, hogy történhet olyan, ami nem rajtam múlik.
Igen.
És legyek én akkor is képben, legyek én akkor is a saját eszközeim, a saját készségeimnek a tudatában és birtokában. Ezt úgy tudom edzeni, hogyha többféle dolgot csinálok, a kipróbálgatom magam. Nem félek belevágni új dolgokba, nem félek otthagyni egy munkahelyet, akkor, hogyha nincs másik.
Én ezt úgy fordítom le akkor, hogy te nem hagysz ki lehetőségeket.
Ezt azt hiszem, hogy ezt helyben hagyhatom, vagy jóváhagyólag azt mondhatom, hogy igen. Én érzem, hogy mikor van egy lehetőség, és akkor én ezt megpróbálom, megteszem, amit lehet.
Most nagyon divat az önismeret. Számodra ez mit jelent ebben az összefüggésben, ahogy erről beszélgettünk?
Nekem nem volt más módom az életben, mint hogy, hogy megpróbáljam megismerni, hogy mi vagyok és ki vagyok.
Hogy mert érted ezt, hogy nem volt más módod?
A családomnak egy elég nehéz sorsa volt. Megrázkódtatásokkal teli, és ezt én is egyeneságon kaptam, mindenféle feldolgozás nélkül.
Ez a szociális, vagy az említett?
Az említett háttér, igen. Az említett háttér, és az ebből adódó nagyon sok nehézség. Egy biztos jó családból származom, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nehéz anyagi körülmények vagy szociális körülmények között éltem, hanem azok a megrázkódtatások nagyon erős hatással voltak az én életemre is, és hát ezt például abban is megnyilvánult, hogy én író is vagyok, amellett, hogy újságíró, hogy elég későn kezdtem el írni, mert nem hittem el, hogy nekem ez az utam, és ehhez el kellett jutnom, meg kellett ezt engednem magamnak, ehhez viszont tanulni kellett magamról. Én ezt az önismeret szót nem biztos, hogy olyan gyakran használnám, jobban.
Hát kicsit el van koptatva.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk magunkról, ha ismerjük a családunk hátterét és gyökereit, és ezt fejtjük föl, akkor egy csomó motivum kibomlik.
Sose volt benned harag a világ ellen?
Kellett, hogy legyen ez a fázis, tehát nagyon, nagyon sok fázison mentem keresztül, és a mai napig feltámadnak bennem ilyenek, de ennek meg kell történnie. Haragudni néha kell, ez egy fontos dolog szerintem, de hogy annak el is kell azt nem múlnia. Utána megértem, hogy mi történt, és a harag az nem egy előrevívő dolog egy idő után.
Akkor mi a haszna? Azt mondtad, hogy haragudni néha kell.
Kell az a dac, talán lehet, hogy úgy nevezném. Az a dac, az azért benne van, Dafke, hogyha így is mondhatom. Azt, annak kell lennie. De hát,
motiváció?
A motiváció az, hogy azáltal, hogy tudom, hogy ki vagyok, honnan jöttem, én tudom azt is, hogy mit kell csinálnom. Mi az, ami az én dolgom. Felismerem, mi a tehetségem. Hát ha az is felismertem, akkor miért is csinálnék bármi mást, és akkor néha vannak helyzetek, ahol igenis segít az, hogy hiszen kinek egyenes az útja, kinek nincsenek nehézségeim, kinek ne tennének keresztbe néha. Olyankor kell ez a Dafke.
Korábbi vendégeim közül számosan dolgoztak multinacionális cégeknél. Ők elmondták, hogy mit hoztak ebből a világból. Nem nevezték haszontalannak, csak azt mondták, hogy nem az ő világuk, mint kiderült. Neked mit hozott ez a világ?
Hierarchia. Megtanultam azt a terminológiát, amivel aztán én tudok dolgozni, tudtam dolgozni úgy, hogy nem én vagyok az alkalmazott, hanem én egy vállalkozó vagyok, aki kiszolgálja ezeket a nagy cégeket. Megtanultam, hogy kell, milyen nyelven beszélni ott, mire van szükségük. Mi az a, mondhatom így bátran, hogy parasztvakítás, amivel ott meg tudom mutatni, hogy az érték, amit én tudok adni, azt érvényesíteni tudjam.
Nem érezted meg a soha, amikor később vállalkozóként dolgoztam multicégeknek, hogy ki vagy szolgáltatva?
Mondhatnám úgy, hogy a magánéletem és a munkaéletem valahogy úgy alakult, hogy nem nagyon volt nekem ezen időm töprengeni, hogy én most féljek, vagy megijedjek ettől. Ahogy eldöntöttem ezt, hogy ott hagyom a multivilágot, úgy ez be is következett, hogy anya lettem még hozzá úgy, hogy egyik nap felmondtam, és a másik nap egy pozitív teszt volt a kezemben. Ezt senkinek tanítottam évekig, senkinek nem javasolnám ezt a vakmerőséget. Saját magamnak igen, mert én nagyon hiszek ebbe a védőháló nélküliségbe. Soha nem tartanék itt, ha még ott ügyeskedek a gyessel. Én egyszerre hordtam ki egy fiút, és egy vállalkozást kezdtem. Tehát, hogy azon a napon, ahogy terhes lettem, én már a saját magam ura voltam, és 9 hónapos terhesen a Würtöt, ami egy hatalmas világkoncern, győztem meg, hogy dolgozzon velem, és 10 évig voltak az ügyfeleim. Hát úgy mentem szülni, hogy dolgoztam, és másnap, hogy megszületett a fiam, is már a telefon a fülemen volt, mégis milliószor szabadabban éltem, mint hogyha dolgoztam volna, vagy akár gyesen vagyok.
Hát ezt akartam kérdezni pont, hogy ezek szerint minden percet foglalt volt. Hogy jutott időd a gyermekedre, a fiadra, amit mondtad, hogy nem szeretnél elkéretőzni? És jön, nem akarnék ezzel a klasszikus kérdéssel, hogy magánélet, munka, de hát mégiscsak egy magad vagy, csak az van, amit te megtermelsz, és ott van a gyerek még, akivel sok időt kell tölteni.
Már én rengeteg gyerekem. Időt töltöttem a fiammal. Ez egy tanuló pénz volt, ez egy iskola volt, amiben igenis meg lehetett ezt tanulni, hogy én azt hiszem, hogy 3 éves koráig egyszer sem hagytam úgy, hogy bárki másra, hanem már mint arra gondolok, hogy aludni éjszakára, de hogy minden nap nekem az volt az ideám, hogy én fogok érte menni, és én fogom elhozni és vinni. Ez többé-kevésbé megvalósult. Amikor ő aludt, akkor nagyon sokszor akkor dolgoztam, de én bevallom nem voltam az, aki a saját maga rovására, meg körme szakadtáig melózik, hanem a mai napig azt vallom, hogy legyen kevesebb munkám, de ezt tudjam alaposan megcsinálni, és az értékemet kérjem meg, és ne pedig aprózódjak el, és dolgozzak millió helyre, és a pénz legyen az egyetlen tényező. Az idő a számomra nagyobb érték. Én mindig arra törekszem, hogy legyen egy vagy két nagyon jó ügyfelem, hosszú távon dolgozzak velük, de az övék legyek. És az, hogy az övék vagyok, az nem azt jelenti, hogy az időm is az övék.
Hát pedig ez a szakma azért erről szól, hogy az idődet adod bérbe, nem?
Igen, de hát hogyha olyan értékű munkát, a munkámnak az értéke, amit én teremtek, az olyan, hogy abból én azt meg tudom magamnak teremteni, amire szükségem van, akkor én nem akarok a többnél is többet. Tehát én nem vagyok a vállalkozó, az építkezik, én szakértő vagyok.
Ez egy fontos különbségtétel, mert akár melyik vállalkozó vendégemtől kérdeztem, azt mondták, hogy a növekedés az a vállalkozás alapformája. Növekedés nélkül nem marad talpon egy vállalkozás. Te hogy tudsz talpon maradni?
Hát, hogyha engem vállalkozásnak tekintünk, akkor azt hiszem, talpon tudtam maradni.
Nem tudunk másnak tekinteni.
Igen, hiszen ez egy forma, egy vállalkozási forma, hogy számlázok az ügyfeleimnek.
Hát meg egy lét.
Egy lét, amiben az az érdekes, ugye én újságíró vagyok, és író. Szép író és újságíró. Ipari és technológiai újságíró, emellett író. Ezek közötti átjárás nekem nagyon fontos. Nekem idő kell, hogy írjak. Az idő, az nekem, ahogy említettem is, sokkal többet ér, mint az, hogy még két ügyfelem legyen, és ezáltal növekedjek. Én látom a növekedési potenciált az írásban is. Mert azt tervezem, ez a stratégiám, hogy egy napon már azon lesz a nagyobb hangsúly, és abból fogok megélni. És ezt tudom, hogy ma nagyon merész ide, hogy valaki eleve újságíróként megél, azt gondolja, hogy íróként fog megélni, de én ezt is otthonról hozom, hogy nagyot kell álmodni, nem ilyen kicsit.
Nagy álmok, ha valamiért nem sikerülnek, sokaknak kedvét szegi. Tehát nem olyan egyszerű azért az álmokat megvalósítani.
Nekem van egy olyan hátterem, ami megint csak erre tudok visszanyúlni. Nekem az iparban, az iparkultúra, az nagyon sokat jelent nekem. A dédszüleim, az ükszüleim innen jönnek. Az én dédnagyapám az Galíciából, Lengyelországból a 900-es évek elején lengyelként idejött Budapestre, és itt épített egy új életet magának. Ezt az életet bátorsággal tudta csak megtenni. Amikor innen mennie kellett, mert itt nem volt maradása, akkor elment Kanadába. És ez már a harmadik ország volt, ahol élt, ahol aztán meg is halt. Én azt hozom, hogy bele kell vágni a dolgokba, és tenni kell, igenis szorgalmasan, de kihasználva a szabadidőt, és élni, és élvezni azt, ami az élet. Én nekem az egy elemi dolog, hogy én élhetek. Mert hogy a családomnak sok tagja nem tehette ezt meg, és én ezt kielvezem, és én ezt élem, hogy ez egy szintén mai terminológia, én ezt megélem, hogy nekem megadatik, hogy élhetek. És
hogy érted, hogy nem tehették meg?
Megölték őket a holokauszt során, ők nem tudták végigélni az életüket. Én nem ismerem a nagyapámat, hát ő 35 évesen meghalt, és se az apám nem ismerte, se én. Azt se tudjuk, hogy pontosan hol halt meg. Ezt tudatosítva...
De ezt egyfajta ajándéknak tekinted akkor, amiben részed van?
Mára már igen. Azt gondolom, hogy nem azért születtem, hogy elpocsékoljam a napjaimat, az éveimet és a tehetségemet. Nekem ezt ki kell használni. Én, ha tudom, hogy mibe vagyok jó, akkor azért vagyok, hogy ezt csináljam, éljem és tegyem.
Azt hittek rólad, hogy 5-kor kelsz, és akkor kezdesz dolgozni. Ez ezért van?
Így úgy hiszem, hogy igen. Én,
és tényleg így van?
Igen. Ma is 5-kor keltem. Én ezt egy nagyon jó szokásnak tartom, én úgy mondom ezt, hogy időtlen időt nyer az ember, amikor nem kér senki semmit még számon, nem hívják, nem telefonálnak, és eldönthetem szabadon, hogy ezt az 1-2 órát...
Ez az abszolút én időtről beszélsz most, nem?
Hát ha mennyiben a munka az én idő, akkor igen, de én nagyon szeretem, amit csinálok, mind a munkámat, mind a hivatásomat, és ez a kettő nagyon nagy átjárással él. Nagyon-nagyon szeretem, megéri az a kín, amit az 5 órai kelés, mert hogy ezt nem tagadom, hogy ez egy...
Kín?
Az nem könnyű. Nem.
Kipattansz az ágyból is.
Ezt senkinek nem mondanám, és nem hazudnám. Az első, egyszer lemértem, hogy pontosan 4 perc borzalmas. És akkor...
Mesélj a korai kelésről.
Tehát ugye ezt az este dől el, hogy felkelsz-e. Amikor eldöntött, hogy én... Vannak olyan napok, amikor eldöntöm, most pihenésre van szükségem, nem fogok csak 6-kor kelni.
Mi a luxus?
De hogy amikor tudom, hogy 5-kor föl is húzom, és akkor ott nincs helye gondolkodásnak, kirakom a lábam az ágyból, és akkor már... A következő az, hogy nyitom az ajtót, a harmadik, hogy kint vagyok a konyhában, és főzem a kávét, mire elindul a kávéfőző, körülbelül 4 perc telik el, és akkor érzem azt, hogy hú, de jó, hogy felkeltem.
Elképesztő erőt mutat nekem.
Nem akarom letagadni ezt, azt hiszem, hogy én elhiszem magamról, hogy van bennem erő így 50 évesen, több, mint 20 évesen.
Több?
Sokkal több. 20 évesen öntudatlan voltam még, rengeteg automatikus működéssel és feldolgozatlansággal.
És mi segített így ilyen tudatosan átfordulni?
Én azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen erős valaki, vagy hogy én milyen erős vagyok, hogy az erő az nem feltétlenül egy választás, hanem vagy hogy nincs más választásod, mint afelé menni. Vagy a másik út az, hogy nem fogod tovább csinálni. Tehát, hogy ez nem volt kérdés. Ez egy ösztön volt, hogy élnem kell ezzel a sok nehézséggel. Ezt valahogyan meg kell emésztenem, rá kell jönnöm, mi az oka, hogy nekem olyan nehéz, hogy úgy fáj minden egyes nap. És ez szépen apránként könyvek, terápiák, különböző féle fajta segítségnyújtások, amiket hol én kértem, hol akár kaptam, azok vezettek át ezeken, és lettem az, aki ma vagyok, amilyen vagyok.
Tudtál igazán segítséget kapni másoktól kívülről?
Nagyon kevesen segítettek, és a mai napig most kezdtem el tapasztalni, ahogy már olyan vagyok, amilyen, hogy elkezdtek segíteni. Ehhez valószínűleg én is kellettem. De
ez olyan, mint a bankok. Annak adnak pénzt, akinek amúgy is van.
Milyen jó hasonlat. Most már könnyebben fordulnak felém azzal, de én is könnyebben fogadok el apró segítségeket is.
És korábban nem így volt?
Én nagyon magányosan is egyedül éltem bizonyos szempontból abban a tekintetben, hogy gyerekként voltam nagyon magamra hagyva sok nehézséggel, nem beszéltem róla, nem is tudtam, hogy ez mi. Kimondatlan volt, és megtanultam, nagyon önálló lettem, megtanultam ezt, hogy ami fáj, azt valahogy túl kell élni, valahogy meg kell oldani magammal, meg kell beszélni magammal. Nagyon sok, tényleg nagyon sok rossz tapasztalatom volt fiatal felnőtt korban is, mindenféle téren, terén az életnek, de mindig arra tudtam visszavezetni, hogy az ösztöneim, meg az, amit hoztam, az egyszerűen arra predesztinál, hogy túl kell jutni, és túl kell élni, és annyi sok szép dolog is van, és soha nem voltam reménytelen, tehát nem gondoltam, hogy nincs remény. Mindig volt pár olyan dolog, aminél azt éreztem, hogy hát ez csodálatos, milyen jó, hogy ilyen szép is lehet az élet.
Azt hittek rólad, hogy így szól az interjúban, egész pályafutása során törekedett arra, hogy mindig a legkiválóbb cégeket válassza. Ezt vállalkozóként érdekes felvetésnek érzem, de van benne az elmondottak alapján ráció, tehát akkor az ügyfeleidet te választod?
Ez azt hiszem, hogy a szabadságnak és az autonomitásnak egy nagyon fontos alkotó eleme. Én most is olyan cégekkel dolgozom, akiket én választottam.
Picit visszamennék egy szinten, mert ez a lehetőség követő és a lehetőség teremtő vállalkozás közötti különbségtételről beszélünk most az én értelmezésemben. hogy lehet ezt megvalósítani? De nyilván a vállalkozások többsége azt mondja, hogy az elején a lehetőség követő. Tehát a piac dominanciájáról beszélnek, holott ezek szerint ez nem feltétlenül van így.
Az a helyzet, hogy én nem követtem ezeket az azt mondják, meg ezt sugalják, valószínűleg nem olvasom ezeket.
Nagyjából így működik, ha ránéz az ember a gazdaság életre, akkor nagyjából ezt
igen,
látja.
Igen, de lehet, hogy a magam efféle tudatlanságában nem tudom, hogy mit kell követni, és ezért nem követem, hanem ez is csak olyan dolog, amit kaptam. Nem azért akarok valamit megszerezni, hogy pusztán pénzt teremtsek, hanem én olyat keresek, amiben ők is azáltal jól járnak, hogy én azt akarom. Az az én dolgom lesz, az az enyém. Én abban otthon leszek, én abban tudom kamatoztatni akár a szépírói készségeimet, ők avval csak nyerni fognak. És így kerestem meg azt az IT céget, amelyikkel most dolgozom, nem tudom, hogy említhetem-e a nevüket.
Persze, EPAM,
hiszen
ugye?
Az EPAM-mal dolgozom, 6 évvel ezelőtt, de most már lassan 7 is, megint csak ott hagytam egy helyet, a VMN című, vagy nevű női magazin. Igen, írtam.
Dolgoztam.
De hát ott is ugyanez a, már engem itt nem szolgál tovább ez a dolog, ezt ott hagytam. Igaz, hogy ott is külsős voltam, tehát nem kellett nagyon-nagyon nagy ugrást tennem. És akkor tökéltem el, hogy egy nagy céget, nagyon nagy céget fogok keresni, és olyan iparágat, ami biztos, hogy nem fullad ki, és amiben...
És miért volt fontos, hogy nagyon nagy cég
lenne? Azért, mert azt szerettem volna, hogy biztosan fizessenek. És ez egy vállalkozói ösztön volt, hogy nem akartam bajlódni a számlázással, és azt is szerettem volna, ha van annyi bennük, annyi hátterük, akkora hátterük, hogy tudják, hogy mi az érték, hogy amit valaki teremt, annak tudnak egy olyan hátteret biztosítani minden szempontból, és olyan anyagi hátteret is, ami megéri mindenkinek.
Csak egy közbevetés ezek szerint volt már kisebb cégekkel, akkor nem volt jó tapasztalatod?
Voltak. Szétapróztam magam egy időben. Tehát ezt csináltam, hogy ide is, oda is dolgoztam, és azt egy ilyen huszárvágással egyszerűen felmondtam ezeket a szerződéseket. Nem volt más helyette, de én abban azért hiszek, hogy ha helyet teremtesz valaminek, kiüríted, akkor oda kerülhet más, ott lesz hely. Úgy nem lesz hely, hogy majd menet közben, és majd szépen, ez egy kicsit olyan félős attitűd, hogy addig is, meg átmenetileg nem volt erre szükség, vagy azt éreztem, hogy nincs. És hát ennek az IT cégnek, az EPAM-nak a diverzitása, a nyitottsága az, ami annyira rokon az én személyiségemmel, ők általában az innovációra szavaznak, és amikor azt mondtam, miután portré interjúkat csináltam ott dolgozó emberekkel, hogy szerintem ezt podcast formájában is lehetne, nincs még céges podcast, Magyarországon ilyen nincs. Azt mondta, hogy csináld így. Hát, hogy ez az ő bátorsága is volt. Fogd és csináld, sose csináltam előtte podcastokat.
Hát vagy pedig megbíztak benned, nem?
Addigra már látta, hogy megbízhat bennem, de hogy ez egy attitűd is az IT-ban. Tehát, hogy ez egy ebben a cégben különösen.
Ha már szóba hoztad a podcastokat, te leginkább kék és fehér gallérosokkal, tehát a második vonallal készítesz interjúkat. Mi ennek az oka?
Azt hiszem, hogy vannak elegen újságírók, akik a vezetőkkel.
De pusztán ez? Semmi más?
Nem, hanem engem az érdekel. Vannak ilyenek elegek. Az, hogy engem az érdekel. Én azt hiszem, hogy abban rengeteg olyan motívum van, amit senki nem kérdez, ami őket nem kérdezik meg, ők nem kapnak média figyelmet, miközben számtalan történet és rengeteg nagyon izgalmas kis apró mozzanat van ott, amit igenis érdemes megvilágítani, és ami sokkal nagyobb kuriózum, mint mindig a vezetőket kérdezni. Ez egy egészen más látószög, amit igenis meg kell ismertetni az emberekkel.
Miért?
Hát hogy lehetne teljes a kép, ha mindig csak a vezetőket hallgatnánk, ha azokat a díszpintjeket, akik amúgy is mindig szerepelnek, akik amúgy is szót kapnak, nem sokkal érdekesebb meghallgatni egy sori munkásnőt, aki hajlandó merésszel és bátor megszólalni, és elmondani azt, hogy ő hogy dolgozik? Őt ki kérdezi meg?
Ha már egy kicsit szakmázunk, de akkor szakmázunk, hogy nekem ilyenkor mindig az vetődik fel, hogy vajon a beosztott, mert ugye itt konkrétan beosztottakról beszélgetünk, van-e elég bátor és merész, hogy elmondja mindazt, ami benne van.
Amikor beszélhetnek magukról, és van egy kis rés mindig, ahol lehet hallani, hogy ő most ott megnyílt neki, ott most fontos és szívügye, hogy elmondja. Örül, hogy megkérdezték, akkor sokkal többet megtudunk a technológiáról, meg az iparról is, mint önmagában pusztán arról, hogy mit csinálnak ott, vagy mi annak a munkafolyamatnak a lényege.
Iparkultúráról beszéltél, sokat kesergünk azon, hogy hát az már oda van. Ezek szerint neked más a tapasztalatod?
Én azt gondolom, hogy vannak erre példák, és ezeket a példákat kell megkeresni. Ezt én gondolom, hogy ez az én dolgom, ez az én utam, hogy én megkeressem ezeket a példákat, erről írjak. És egyébként az is a dolgom, és ez már a szépírás, hogy felelevenítsem azt, hogy honnan jön ez az iparkultúra, és a családtörténetem ez erre is jó, hogy látom, és felfedezem azt, hogy honnan érkezik az, amit iparkultúrának hívunk. De hát, ha van egy példa, azért nem csak egy van, akkor lehet találni többet is. Ha van egy, és azt megmutatjuk, hát ha kedvet kap más is ahhoz, hogy ezt megteremtse, hogy így vállalkozzon, és így csináljon céget.
Láttál visszahatást a beszélgetéseidnek?
Én a hosszú távú dolgokban hiszek. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy változás legyen elérhető, nem kapkodni kell, hanem kiverni, és igenis hosszan belefektetni kitartóan a munkát. Ezek a cégek megértik ezt, és én ezekkel a cégekkel szeretek dolgozni, akik értik, hogy mi az, amit ebbe fektetni kell. Én úgy gondolom, hogy eddig, akikkel ezt csináltam, és most csak itt a podcastokról beszélünk, azok megértették, és ők tudják, hogy a cégnek a profilját ezzel sokkal jobban tudják a külvilág felé megmutatni, ha az embereket mutatják meg, mint hogyha ők vannak állandóan a címlapon, és csak saját magukról beszélnek.
Az érdekel még, hogy neked mi a viszonyod az ügyfeleddel?
Én egy nagyon lojális ember vagyok, ugyanakkor...
De te vállalkozó vagy, tehát külső partner.
Igen, de pont ez a vállalkozás forma, amit én művelek, ez sokkal lojálisabbá tesz, és már maguk közül valónak éreznek engem, azzal együtt, hogy békén hagynak, megbíznak bennem.
Akkor másképp kérdezem, az érdekek, vannak a saját érdekeid, meg a ügyfeled érdekei. Ezeket...
Ez nagyon jól összehangolható.
Hogy hangolod össze?
A saját érdekeimért kiállok, és őket pedig nagyon fontosnak érzem. Ha azt mondom neked, hogy nekem egy héten összesen egy fix meetingem van, kedden 11-kor, és nagyjából átlagban 7 perc. Akkor ezzel...
Elmondanák a menedzserek, hogy hatékony meeting.
És azért, mert tudjuk, hogy mit szeretnénk egymástól, és azt én leszállítom, amit ők várnak, és én is megkapom maximálisan tőlük. Én nem hiszek abban, amit nagyon sokan, tehát hogy amikor mondjuk valaki visszatér egy nyaralásról, hogy egy hétig azt dolgozza föl, hogy nem volt nyara, hogy nyaralni volt, és most neki 700 e-mailje van. Ezt én egyáltalán nem szégyellem, nekem szerintem egy év alatt jön 700 e-mailem. Nem akarok e-mail tömegeket kapni, dolgozni
és
szeretnék.
És hogy éred el, hogy nem kapsz?
De nincs miért. Tehát, hogy megbeszéljük abban a 7-10 percben, amire szükség van, és amit kell, elküldöm, amikor elkészült. És időnként telefonon is beszélünk, mert én egy ilyen régi vágású ember vagyok, aki még hisz a telefon beszélgetés erejében, amiben lehet, hogy 2 perc alatt beszéljük meg azt, amin CC-vel és mindenféle e-mail tömegekkel vágnánk keresztül magunkat. Én azt hiszem, hogy ennek a kulcsa a bizalom, és az, hogy egy olyan munkát szállítok mindig, amit ők elvárnak.
Meg mindenki tudja, hogy mit akar. Most általában az ügyfél nem mindig tudja, hogy mit akar. Legalábbis ezt szoktak
mondani. Az EPAM-nál tudják, hogy mit akarnak. Tehát én mondtam a vállalati bajkeverőt, tehát én voltam az, aki nem kompatibilis egy multinacionális cégnél dolgozni, mert az a kritikusság, az a nagy fokú szabadság, vagy az nem passzol ehhez. Én azt hiszem, ha egy céghez elmennék dolgozni, akkor lehet, hogy ez az EPAM lenne, de nem megyek, mert így is kitűnően működünk együtt. Látom, hogy dolgoznak ott az emberek, és hasonló elve, mint hogy engem is hagynak dolgozni.
Az kiderült, hogy erős ember vagy, magad is ezt mondtad. És mégis azt mondták rólad, hogy csak 50. születésnapod előtt voltál képes elolvasni dédanyád memoáriát.
Inkább mondanám magam bátornak, de nagyon érzékenynek. Azt, hogy nem tudtam elolvasni az talán nem volt egy ilyen kimondott dolog, hogy én ezt nem vagyok képes elolvasni, hanem azt hiszem öntudatlanul is elzártam magam attól, ami annyira fáj és annyira nehéz, és az, amiken átmentem, ahogyan áthaladtam az életen, ahogyan megedzettem magam bizonyos dolgokra, megtanultam magamról nagyon sok mindent, azáltal is, hogy anya lettem. Egyszer csak készen álltam arra, hogy szembenézzek az én családomnak a hátterével, azzal a megrázkódtatással, amin keresztül mentek, és ez egy, azt hiszem, hogy az életem egyik legcsodálatosabb dolga, hogy ezzel még egy küldetést is nyertem. Ezzel
milyen küldetést?
Én a családom történetén keresztül szeretném megmutatni másoknak, hogy milyenek a zsidók, hogy ez a kultúra, ez a nép, ez a vallás, ez mit akar? Hogy ezek az emberek, akik itt voltak és iparkultúrát teremtettek, mondjuk ki, hogy erről is van szó, ezek...
Mit csináltak? Mindig utalsz rá, de akkor mondjuk ki, mit csináltak.
Az én üknagyapám például Gömör megyében megteremtette a fürdőkultúrát. Egy olyan fürdőt épített és virágoztatott föl, ami még ma is áll, voltam ott. A Rima Szombati Múzeumnak az igazgatónője, dr. Kerény Éva, az ebből írta a doktori disszertációját. Erre persze nem olyan régen jöttem rá, de a Klein Sámuel, akinek én az ükunokája vagyok, az egy ilyen dolgot teremtett, és az én dédnagyanyám írta egy memoárt, amiben elképesztő részletességgel, korrajzzal fedi föl ezt, és nyílt ki előttem egy világ. Meséltem a dédnagyapámról, aki pincemesterként jön el Galíciából, és aztán hamarosan sor kerül rá, hogy a Rumbach Sebestyén zsinagógában egy táblát avatnak, mert a neológ hitközségnek egy oszlopos tagja volt, és ott élt a zsinagógában. Számos olyan tagja van a családomnak, a saját szüleim is, az édesanyám Mesterszabó, az apám, az bőrdíszműves volt. Amikor aztán találkoztak, akkor mind a ketten már gimnáziumba jártak, esti iskolában tanultak, mert mind a ketten tanulni akartak. És egy kis adalék, hogy az ő osztályfőnökük volt Táncos Gábor, aki az 56-os Petőfi körnek volt az elnöke. Ebből a szellemi közegből jöttek a szüleim, és aztán tanultak tovább, az édesapám egyetemet is végzett. De az iparosság, a bőrösség, a női szabó, mesterszabóság, az ipar, az ott van a véremben. Ezeknek a szakmai háttere az, hogy nekem például az, hogy az édesanyám, amikor gyerek voltam, ez megmutatta, hogy ez hitványul van elkészítve ez a ruha. Ilyet nem veszünk.
Vagy, hogy régen hallottam ezt a szót, hogy hitványul elkészített.
Hogy nekünk otthon a kis műhely volt mindig az édesapámnak, hogy neki mindenféle eszköze volt, mindent megjavított, mindent el tudott készíteni, kárpitozni tudott. Ha az öv bő volt, akkor ő ütött egy lyukat. Tehát ezek egyszerűen belédivódnak, és megtanulod azt, hogy amit mondtam is, az inas évek, ezek egyszerűen öntudatlanul lesznek a sajátjaid.
Soha nem akartál mondjuk a Hung Expo vezérigazgatója lenni, vagy nagyvállalati vezető?
Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mindig ezt feltettem én is magamnak, soha nem volt bennem az a karriervágy, hogy én majd lépdelek föl. Mindig az volt bennem, hogy egyszer én majd saját magam csinálok valamit, ez az én saját dolgom lesz.
Hát az is a saját magad, ti a cég?
Nem.
Az valamit te mondasz?
Nem, az nem az enyém. Inkább vagyok egy magam valamiben, mint hogy legyek egy nagy cég feje, és akkor én vagyok ott a kakas a Baromfi udvarban.
Kárpáti Judit, köszönöm szépen. A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Kárpáti Judit író, újságíró volt. Nem sokára ismét egy újabb arcot, újabb igaz történetet ismerhettek meg az életből, a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.